Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semmilyen Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettese a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semmilyen Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert, a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lanert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról is beszélt, fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások, mindenek előtt a megújulók és az atomenergia fejlesztését. Az előző évhez képest 18%-kal kevesebb, mint egy 361 ezer kérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51%-a menekült státusz. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először arról hallanak, hogy az ENSZ az idei évet a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A globális kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, milyen fontos szerepet játszanak a legelők és a legeltető állattartás a fenntartható mezőgazdaságban. Utána a 100 éve született Vasadi Péter költő alakját idézzük fel Bozók Ferenc piarista szerzetessel. És most merüljünk el egy kicsit a pásztorok világában. Beszélgető társam dr. Molnár Zsolt botanikus, etnoökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának alapítója és vezetője. A 2026-os évet az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította, és ahogy elolvastam ezt a kis sajtóhírt, az, ami leginkább megütötte a szememet, és kételkedve fogadtam, hogy a földbolygó felszínének több mint felét, 54%-át kb. Borítják legelők. Ezt most hogy értsük?
Ebben benne van, amit mi gyepes legelőnek tekintünk, benne vannak erdei, mocsári, filisifatagi területek is, sőt, tengerpartok is, magas hegységek, sziklás területek. Én inkább úgy fogalmaznék, mert ugye a magyar nyelven a legelő az egy zártfűvű terület, úgy éljük meg. De közben a legelő az számomra, ahol a megtermő biomasszát emberi élelem számára csak valakinek a segítségével, jószág segítségével tudjuk átalakítani. Tehát amikor olyan termőterületek vannak, ahol nem tudunk búzát termelni, gyümölcsöt, zöldséget, viszont terem rajta fű, fa, bokor, sás, és akár zuzma ugye északon, és azokat tudjuk mi jószágon keresztül élelemmé alakítani, azok szóval belegelők. Na most tényleg körülbelül a becslések megoszlanak, hogy 45%, 50-54, még a műholdról sem látjuk elég pontosan a földünket, de körülbelül a földfelszín felén így tudunk élelmiszert előállítani.
Miért fontos számunkra, a föld lakói számára egyrészt a legelő, másrészt a pásztorkodás, hogy most ebből nemzetközi év lett?
Két ok miatt lett nemzetközi év, egyrészt mert fontos, másrészt meg bajban van. Azt szokták mondani, főleg az ilyen nomád pásztorokra Afrikában, amikor ilyen száraz évszakban mutatunk mondjuk maszájokat, hogy ők arra képesek, hogy túléljenek ilyen bizonytalan, hektikus körülmények között. valójában nem erről van szó. Pont az ellenkezőjéről van szó. Őknek egy olyan gazdálkodási rendszerük van, amelyik képes kihasználni ezeket a hektikusan változó rendszereket, mert olyan módon laknak és olyan módon tartják a jószágot, hogy oda tudnak menni, ahol eső esett és megnőtt a fű. Mongoloknál 4-szer, 5-szer, 6-szor áttelepülnek a pásztorok, a Gobiban még többször, mert ha elfogy a legelő, akkor ők arrébb tudnak menni. Iránban volt olyan türkmén törzs, amelyik 12-szer települt át néhány kilométerre vagy néhány 10 kilométerre arrébb egy év során. Szemben azzal a mezőgazdasággal, amikor van egy falu, van valakinek egy földje, és ott áll a föld sarkába, és neki azon a földön kell megélnie, és várja az esőt, hogy essen. Azért mind a hitvilágunkban, mind a tudományos kíváncsiságunk arra utal, hogy meg tudjuk jósolni, hogy mekkora eső várható. Például most az idei aszályban lesz-e nyári még komolyabb eső. Tehát egy helytülő gazdálkodó az ott várja az esőt. És mondjuk imádkozik, meg körbenetett, meg körtáncot járnak. A nomád az meg oda megy, ahol esett az eső.
Igen, de ebben elég talán az egyik veszélyeztető tényező, hogy ma már nem lehet akárhova menni. Hát magánterületek vannak, ilyen-olyan tulajdonok.
Így van. Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy a pásztorok már nem tudnak olyan logikusan és szélirányosan mozogni, ahogy nekik szükséges lenne. Egyik oka az, hogy túlnépesedik a föld, tehát ezen túl sokan vagyunk. Másrészt pedig egy olyan gazdálkodási rendszer találtunk ki, ami alapvetően nem igazán az embereket szolgálja, hanem a tőkét. Tehát amikor egy harmadik világbeli országban a tájnak a döntő többsége azt szolgálja, hogy a fejlett országok számára hozzon létre luxus élelmiszert, és emiatt aztán a pásztorok nem tudnak úgy mozogni, akkor megkérdezem, hogy akkor most valójában ki okozott mit. Van egy másik ilyen jellegű példa is, hogy azt mondjuk, hogy a klímaváltozás miatt ugye nőnek az aszályok, csökken a biomassa, tehát a pásztoroknak alkalmazkodniuk kell. És hát azt kérjük a pásztoroktól, hogy alkalmazkodjatok. De közben pedig ki okozta a klímaváltozást? A fejlett luxusban élő országok népessége. És azt mondjuk mi más országokban, vagy akár a fejlett országokban élő pásztoroknak, hogy alkalmazkodjatok.
Amikor olvastam ezt a sajtóhírt, én nem tudtam, hogy ez kikről szól. Tehát kik azok, akikről írták, akikre gondoltak, miközben ezt kiadták?
Maga a nemzetközi év az egész világra vonatkozik. Mindenféle kultúra, mindenféle jószágot tartó, mindenféle pásztorára vonatkozik. Igazániból pásztornak azokat az embereket nevezzük, akik napi rendszerességgel töltenek időt a jószágukkal, irányítják a jószágnak a mozgását, hogy hol legeljen, mennyi ideig legeljen azon a területen, és így egy kölcsönös tanulás tud kialakulni a jószág és a pásztor között. Bevonultak még azok a közösségek ebbe, akiket rendsereknek, kaubolyoknak nevezünk, vagy Európában extenzív állattartóknak, akik elkerített területeken tartják a jószágot, nem terelik óráról órára, vagy percről percre, de mondjuk naponta vagy hetente meglátogatják. Őket, mint extenzív állattartókat hasonló problémák veszélyeztetik, és éppen ezért őrájuk is figyel ez a nemzetközi év.
Kicsit az ütötte meg a fülemet, vagy a szememet, amikor ezt olvastam, hogy most azért sok mindenért pont a legelő állatokat teszik felelőssé, többek között a klímaváltozásért.
Igen, ez a nagyon aranyos. Nem is ezt mondják, hogy a legelő állatokat teszik felelőssé, hanem az állattartást, a húsfogyasztást teszik felelőssé. És ez azért aranyos, mert egyrészt van benne igazság, ma az emberiség több húst eszik, mint amennyit a földünk számunkra biztosítana. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindenkinek érdemes kevesebb húst fogyasztania. Az más kérdés, hogy a vegetáriánus vagy a vegán föld az kevésbé ökológikus, mert hogy nem tudja hasznosítani azokat a mezőgazdasági melléktermékeket, amiket mi nem tudunk megenni. Tehát valamekkora jószágtartásra mindenképpen szükség van a legfenntarthatóbb földi gazdálkodás esetén is. De a gond az állattartással és a klímaváltozás összekapcsolásával az, hogy összevonják az intenzív állattartást, amikor 20-50-100 ezer marha disznó van egy területen, és intenzíven szójával, kukoricával tartják őket, azokkal az állattartókkal, akiknek pásztoroló módon tartják az állatot. Aki pásztoroló módon tartja az állatot, az legelőt is kezel. Az a legelő szint köt meg. Koncz Péteréknek a kutatásai Bugacon mutatták ki azt, hogy ha nem túl aszályos az év, akkor pozitív a karbon mérlege egy külterjes állattartásnak. Azt szoktuk mondani, hogy a talaj, a legelőknek a talaja iszonyatos mennyiségű szenet tartalmaz humusz meg gyökér formájában, szerves anyag formájában, ami ráadásul nem ég le, hogyha leég a legelő, míg az erdőnek a széntartaléka vagy széntartalma az jelentős részben a föld felett van, és az leég egy erdőtűz esetén. Tehát magyarul visszatérve arra, hogy állattartás és klímaváltozás, az intenzív állattartás egyértelműen negatív hatással van a klímára, a extenzív állattartás pedig, ha nem legelteti túl a területeket, akkor meg pozitív hatással van arra, hogy a klímaváltozást csökkenteni tudjunk.
A másik, ami számomra furcsa volt, hogy azt írja ez a kis sajtó hír, hogy a Föld legkiterjedtebb ökoszisztémái. Hogyan beszélhetünk ökoszisztémáról egy kultúrtáj esetében?
Hát ugye a mi világnézetünk, ami a Bibliára épül, a tudomány is jelentős részben olyan világnézetet követ, ami a zsidó-keresztény értékrendhez kapcsolódik. A mi értékrendünkben, mi világképünkben az ember nem része a természetnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki így gondolja, például a pásztorok pont azt mondják, hogy ők részei a természetnek, és az én kutatásaim, vagy a mi kutatásaink azt mutatják, hogy azok a pásztorok, akik odafigyelően, a tájban mozogva, a tájat ismerve tartják a jószágukat, őket tekinthetjük a természet részeinek. Innentől kezdve nem csak arról van szó, hogy vannak agrár ökoszisztémák is, meg városi ökoszisztémák is, az ökoszisztémának nem kell feltétlenül természetesnek lennie, vagy fél természetesnek. Minden olyan terület, darab a földön, aminek van egy jellemző növény és állatfaj készlet, az ökoszisztémának tekinthetjük. Tehát a kultúrtájakban levő legelők, erdők is ökoszisztémák. Ráadásul mondom, a pásztor az ezen ökoszisztémáknak a úgymond fenntartója, alakítója, és igen, sokszor nem degradálója. Az ember nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy mindig csak ártunk a természetnek. Nem, nagyon sok olyan pásztorközösség van, amelyik régóta egyensúlyban él a természettel, és nagyon fajgazdag legelőket tartanak fent.
Térjünk rá a magyar pásztorkodásra, ez egy egész kultúra volt valamikor, talán mondhatjuk, hogy pásztor kultúra, beszélhetünk erről, a pásztor alakja megjelenik a népdalokban, a mesékben, népmeséinkben. Mennyiben volt más a magyar pásztorkodás, pásztor élet, mint mondjuk a környéken vagy távolabb?
Erről végeztünk egy kutatást, az érdekelt minket, hogy ha veszük a legelőnek a füvét, a jószágot és a pásztort, ez egy háromszög. Ebben a háromszögben tudás áramlik. Mind a pásztor, mind a jószág tanul a fűről, a pásztor tanul a jószágról, a jószág tanul a pásztorról. És azt néztük meg, hogy a világ különböző pásztorkultúráiban milyen elvek alapján működik ez a háromszög. És hát tulajdonképpen minket is eléggé meglepett, bár részben ez volt a várakozásunk, hogy van 10 olyan univerzális alapelv, amit a világ pásztorai szinte mind követnek. Például pont ez a kölcsönös tanulás, hogy ők egymástól tanulnak, az, hogy a pásztor dönti el, hogy hol legeljen délelőtt délután a jószág, hogy a pásztor folyamatosan monitorozza a rendelkezésre álló biomasszát, annak a minőségét, annak a fejlettségi vagy elszáradási állapotát, az, hogy melyik jószágfajtát a határ mely részén tartják, melyik évszakban, mikor mennek arrébb, mi alapján mennek arrébb, mekkora távolságra mennek arrébb, mire figyelnek. Tehát van 10 ilyen alapelv, amit minden pásztor közösség követ. Részben azért, mert ugye a fű az fű, a birka birka, tehát nagyon nem érdemes eltérni a természetnek a logikájától. Most ha innen nézzük, és azt mondjuk, hogy most konkrétan foglalkozunk egyetlen egy pásztor, vagy egyetlen egy falunak, vagy egyetlen egy népnek a pásztor kultúrájával, pásztor tudásával, akkor ez a 10 alapelv, ez ott van mindenhol. Lehet, hogy más alakú a botja, amivel irányítja a jószágot. Lehet, hogy más fajtájú a kutyája, amivel tereli. Lehet, hogy más a kilométer, amit ő tavasszal, nyáron, ősszel megtesz. Nyilván más a ruházata a pásztornak. Más nyelvet beszél, más vallást követ. Tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar pásztorság az egyfelől teljesen egyedi, másfelől meg teljesen az univerzális pásztorkodásnak egy helyi megnyilvánulása. Tehát ez nagyon érdekes, amikor egy pásztor éppen mond 5 mondatot, akkor abban van olyan mondat, ami csak az ő tudása, valamelyik a régió tudása, valamelyik magyar tudás, eurázsiai tudás, a birkával foglalkozó pásztorok tudása, vagy teljesen globális tudás. Tehát nincsen ilyen, hogy most magyar pásztor tudás, meg nem magyar pásztor tudás, hanem ez egy ilyen grádiens, és nagyon érdekes ez kutatóilag is nézni, hogy egy mongol pásztor vagy egy kenyai pásztor képes szóról-szóra ugyanazt a mondatot mondani. Ez a híres mondatunk az, hogy én a jószág száján átlátom a növényeket. Csak amiről tudok, az 3 nagyon távoli kultúrának a pásztora. Szó szerint így mondja.
mennyire szorult vissza mostanában, vagy az elmúlt időben a pásztorkodás. Egy állattartóval beszéltem, azt mondja, nem talál pásztort, aki kihajtaná úgy a juhait, vagy a teheneit, hogy vigyázz is egyrészt az állatokra, másrészt arra, ahol keresztül haladnak arra a területre, mert azt mondja, hogyha bemegy egy marhacsorda, akkor lehet, hogy abban az évben ott már nem lesz gyümölcs. Van képzés, ugye? Van juhászképzés Magyarországon jelenleg, de van-e még juhász, vagy lesz-e még juhász?
Igaz, hogy csak egyetlen egy ember példát említett, de valóban ez a helyzet, ez az általános helyzet, hogy kevés a jó pásztor Magyarországon, nehéz jó pásztor találni egy nagyobb gazdának. Kezdjük ott, hogy akkor milyen szakma a pásztor. Nézzük meg a magyar szakma névjegyzéket, szakmai jegyzéket, hogy van benne a pásztor. Elárulom, sehogy. Magyarországon van 3000 valahány száz szakma, ezek között nem szerepel a pásztor. Hoppá. Magyarul nem lett érdekképviseletük, nem hivatalosan, hiszen nem egy szakma.
Nem sorolódik be valami állattenyésztő kategóriába?
Őstermelő. Ez nem tudom, hogy tanároknak azt mondanánk, hogy okos emberek. Az a szakmájuk? Nem. Nem, tehát a pásztornak szakmának kéne lennie. Nincs iskolája. Nincs pásztorképzés. A kommunizmusban volt juhtenyésztő képzés. Az is érdekes volt, ott ugyan tisztelték a pásztor szakmát, de az iskolai képzés zöme az modern technológiai tudást tanított, és nem erősített rá a hagyományos pásztor tudásra.
A terelésre?
A terelésre, az odafigyelésre, a betegségek megelőzésére. Tehát az a tudás, amit a pásztorok tudnak, az nem került bele az iskolai tananyagba, hanem a mesterséges megtermékenyítés, a takarmányozás, a szabályoknak való megfelelés, ezek kerültek be anno, 70-es, talán 80-es évekig az oktatási rendszerbe. Mi dolgoztunk most azon az elmúlt néhány évben, hogy legyen valamiféle pásztorképzés, nem könnyű, az oktatási rendszer nem teljesen alkalmas arra, hogy ennyire gyakorlatorientált szakmát, és ennyire iskolapadban ülni nem szerető embereket képezzen. Vannak rá példák, mert Spanyolországban, Franciaországban vannak pásztoriskolák, ottan tangazdaság van, illetve a tanulási időnek a felét legalább kint töltik valamilyen konkrét gazdaságban, és ott tanulnak. Tehát lenne rá megoldás, ezen dolgozunk is, még nem karolta föl senki, én pedig kutató vagyok, nem tudom azt fölvállalni, hogy egy új akreditált képzést indíthassak. Tehát magyarul nem szakma, nincs képzése, a megbecsültsége az utóbbi években elkezdett nőni, de a 90-es években volt egy nagyon nagy visszaesése a pásztor szakma megbecsültségének, és akkor jöttek be azok az emberek, akiket nem nevezünk pásztornak, mert attól, hogy valaki a jószág mellett áll, attól még nem pásztor. Az, hogy mennyi tudása van, milyen folyadékokat fogyasztott a nap során, és mennyire képes kreatívan gondolkodni, sok olyan ember áll most jószág mellett, aki nem felel meg a pásztor kategóriának. Ezért is sajnálatos, amikor egy csoportba vesznek minden olyan embert, akit jószág mellett látnak. A jószág mellett álló ember, ha odafigyelős, a jószágtól tanult, idősektől, kortársaktól tanult, akkor pásztor, de ha csak ott áll, akkor nem. Magyarul, amíg nem figyelünk oda a pásztorokra, erkölcsi anyagi elismerésként, nincs oktatási rendszerük, addig miért is indulna egy fiatal neki a pásztorkodásnak?
Nem akarok válaszolni rá, de megpróbálok. Van egy film fönt az interneten, ön készítette, közel 3 órás, vagy talán hosszabb is, és egy darab pásztorról szól, ugye? Meg a juhairól. És ő a 7. a sorban a családjában, ameddig vissza tudnak emlékezni, hogy pásztor volt. Tehát akitől tanulhatna, az az apja. Talán így öröklődik, vagy öröklődhetne.
Alapvetően kétféle pásztor van, van a törzsökös pásztor, aki beleszületik egy pásztor családba, és vannak azok a pásztorok, akik akár gyerekkortól, akár kamaszkortól, vagy felnőttkortól kapcsolódnak be a pásztorkodásba. Azon múlik, hogy mennyire odafigyelő, mennyire teszi oda magát az illető. Bele lehet tanulni ebbe a szakmába, nem könnyű, de bele lehet. Azt szokták mondani az öregek, hogy ugye minden nap tud újat mutatni a jószág, aztán mire már mindent tud, addigra már öreg. Tehát nyilván élete végéig tanul egy pásztor. Az a trend, hogy Nyugat-Európában most már 80% körül lehet azon pásztorok aránya, akik nem pásztor családba születtek. Közülük nagyon sok nő. Például Spanyolországban van a Ganaderas Enred Egyesület, több mint 200 pásztornő.
És mit terelnek?
Mindent, lovat, birkát, kecskét, marhát, hátukon a gyerek, vagy a hasukon a gyerek hordozóba, és mennek a jószággal. Éppen most voltak kint általuk szervezett konferencián magyar pásztornők, vagy a pásztorságban dolgozó hölgyek, fiatalok és középidősek, mert Magyarországon is létrejött egy ilyen nők a pásztorságban csoport, akiknek a tagjai szintén részben törzsökös, pásztorcsaládban született hölgyek, részben pedig tanulják ezt a szakmát, ezt az életmódot, hivatást. Úgyhogy ez a két trend, hogy a pásztorságban született emberek egy része már nem pásztorként folytatja, ugyanakkor vannak, akik bekerülnek a szakmába. Ez a két trend, ez most így kiegyenlítettnek látszik.
775 ezeren, vagy talán már többen is megnézték ezt az említett filmet, amelynek címe Egy délután a legelőn Sáfián László juhásszal, és elolvastam a kommentek egy részét. 3 órás a film, és aki odaírt több ezeren, az végignézte. Ez volt a legnézettebb természetfilm abban az évben, 4 éve?
Azt is pontosan nem tudom, ilyen 3 ilyen filmet csináltunk, az elsőt Máté János Gulyással, azt is nagyon sokan látták, és azt is végignézték nagyon sokan. A második filmet Sáfián Lászlóval csináltuk, a harmadikat pedig Barta Sándor Gulyással, már a Kolompokról. Mind a 3 film 3 órás, mind a 3-at nagyon sokan végignézték, több mint 100 000 végignézték ezeket a filmeket. Olyanok is, akik gazdálkodnak, olyanok is, akik pásztorok, olyanok is, akik fiatalok és pásztorrá válás folyamatában vannak. Én azt gondolom, hogy ha egy szakmának van elismertsége, erkölcsi és anyagi, egy olyan szakmának, amire azt mondják, hogy amikor reggel megérkezek a hodályba, akkor 300-an néznek rám, és várnak tőlem valamit, ahol a nap során folyamatosan élőlény-élőlény kapcsolatban lehet az ember, akkor ennek a szakmának lenne utánpótlása. Azt szoktam mondani, hogy ha az operaház nem kapna támogatást, akkor bezárna. Ha a múzeumok, ha a kutatók, az én kutatócsoportom nem kapna anyagi támogatást, a piacról nem tudnánk megélni. Tehát vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik a mai kapitalista világban nem kapják meg a megérdemelt elismerést a piactól.
Tehát anyagilag.
Anyagilag, a pásztorok még sokszor elkölcsileg sem kapták meg. Magyarul, ha megkapták a pásztorok ezt az elismerést, akkor több fiatal szeretne pásztorok lenni, mert valójában a pásztor élet az nehéz, de a modern technikákkal fizikailag részben kikönnyült. Nem mondom azt, hogy nem nehéz élet, mert igenis nehéz élet, kitartás kell hozzá, de nagyon szép élet, tehát megkapja az ember érte a jutalmát. Ha anyagilag is fönn tudja tartani belőle a családját, ha el tud menni szabadságra, mert van váltótársa, ha a munkatörvénykönyve lehetővé teszi, hogy olyan munkabeosztáson dolgozzon, ami a jószágnak is jó, meg neki is jó, akkor sokkal többen lennének pásztorok.
Ön botanikus, hogyan kerül egy botanikus kapcsolatba a pásztorokkal, a pásztorsággal, pásztor élettel?
Hát ez egy hosszú történet. Én azzal foglalkoztam, hogy egy adott táj hogyan változik az elmúlt 300 évben. A táj változását emberek okozzák, ennek az embernek egy része pásztor. Úgyhogy idő után azt kezdett el érdekelni, hogy mit tud a természetről, mit tud a növényekről az az ember, aki alakítja a tájat. És így kerültem egyre közelebb a pásztorokhoz. Azon kívül pedig jártunk népfőiskolára, Molnár V. Józsefnek a népfőiskolájára, és ott arra döbbentünk rá, hogy a kultúránkat ugyan nagyon sokan tiszteljük, de hogy mit tekintünk a kultúra részének, az érdekes. A pásztorok kapcsán a népdalokat annak tekintjük, a népmeséket igen, a ruházatokat, cifra szűrt azt igen, de hogy a tudásukat és a tájhasználatuknak a módját azt a kultúra részének tekintjük. Nem, a pásztorok felállnak a színpadra, mondjuk még énekelnek egyet, cifra szűrbe megtapsolják őket, de nem hangzik el, hogy valójában ők élelmiszer termelnek. Élelmet termelnek tudás alapján, helyi olyan biomasszával, amit mi nem tudunk megenni. Ha ezért is megkapják a színpadon az elismerést, akkor várhatjuk el azt, hogy a pásztorság teljes egésze, tudásuk teljes egésze megkapja az elismerést.
Eljutottunk oda, hogy mindaz, amiről beszéltünk, és mindaz, amit ön kutat, valahogy apró pénzre váltódjék. Magyarul, hogyan segíthetjük mi, hogy megmaradjon a magyar pásztor élet?
Az egyik pásztor azt mondta az egyik filmben, hogy a bor kap reklámot, a bárány nem. Az egyik az, hogy aki megengedheti magának, az az ünnepi ételekre vegyen már bárányhúst. Nagyon finom. A minőségi bor mellé nagyon jól illik. Aki különböző tájhasználati döntéseket hoz, az mielőtt meghoz egy döntést, figyeljen oda a pásztorra, akár hallgassa meg a pásztort, vagy akár vonja be a pásztort a döntéshozatalba, mert akkor jobban olyan döntést hoz, ami a pásztornak is megfelel. Nagyon sok olyan példa van, hogy akár jó szándékú döntéshozó pásztorra káros döntést hoz, anélkül, hogy tudna róla. Mondok egy teljesen konkrét példát, járványveszély van, ugye a Covid után mindenki most nagyon fél a járványoktól, részben jogosan. A pásztornak be kell jelentenie, hogyha elhagyja a legelőjét, és egy másik legelőre átmegy, mert hogy ugye figyelni kell a jószág mozgását a járványveszély megelőzése céljából.
Állatjárványokról beszélünk, száj és körömfájás.
Például igen, vagy más járványok, vannak ott más járványok is, de az a lényeg, hogy be kell jelenteni, hogyha a legelőtt vált. Na most, hogyha a legelőtt úgy váltja, hogy közben egy aszfaltút volt, jogilag akkor is be kéne jelentenie, hogy a legelőtt váltott. Minden egyes jószágot be kéne jelenteni, hogy most legelőtt váltott. Aztán délután is egyet legelőtt váltott, mert haza is ment. Tehát vannak olyan szabályok, állatorvoslási szabályok, tájhasználati szabályok, bürokratikus szabályok, amik teljesen feleslegesen nehezítik a pásztoroknak a munkáját. Nincs rájuk szükség. Ha már ezeket a döntéseket módosítani tudjuk, ezeket a szabályokat, hogyha módosítani tudjuk, már könnyebb nekik. Amikor valaki kultúra megőrzéssel, hagyományőrzéssel foglalkozik, mondjuk akár művelődési házigazgató, vagy akár egy tanár szakkört tart, vagy akár órát tart, fesztiválokat szervez, akkor a pásztorokat ne csak úgy hívja meg, hogy színpadra fölállítja őket a díszes ruhájukba, hanem foglalkozzanak a szakmájukkal is, a legeltetési tudásukkal is. Arról is szóljon, ne csak egy szép daléneklés legyen, vagy egy szép tánc, hanem akkor beszéltessük őket, hogy milyen volt az idei év, milyen kihívásokat okozott neki most az asszály, vagy az árvíz, vagy a ilyen tél, olyan tél. Amikor műsort szervezünk, akár rádióba, akár tévébe, akkor ne csak a kutatót beszéltessük a pásztorról, hanem a pásztor is hadd szólaljon meg a műsorokban. Nagyon sok cikk jelenik meg pásztorságról, anélkül, hogy a pásztort is megkérdeznék. Ez csak egy apró kis odafigyelés. Például, hogy kiállítást szervezünk, számos kiállítás van a magyar pásztorkultúra kapcsán.
Az egyiknek olyan a kurátora,
így van,
ami éppen Hortobágyon látható.
Így van. És amikor mi ezt a kiállítást szerveztük, vagy terveztük, akkor avval kezdtük, hogy még az előző kiállítás ugye állt, és három pásztorral bementünk, három elismert pásztorral, hogy na nézzétek meg, ilyen az előző kiállítás. Mi az, ami tetszik nektek ebből, mi az, ami nem tetszik nektek ebből? Milyen legyen az új kiállítás? Rutinszerűen készülnek úgy kiállítások pásztorokról, vagy a pásztorságról, hogy nincs a kurátorok között pásztor.
Mi lenne, ha eltűnnének a pásztorok, és nem csak Magyarországról, mert itt már tényleg mondhatjuk, hogy veszélyeztetett szakmának számít, vagy ember típusnak, hanem a világról.
Nem fognak eltűnni. Egy 7000 éves életmód nem fog úgy eltűnni. Egy pásztor az oda megy egy városi, és megkérdezi, hogy mit gondolsz, hogy meddig marad fönn a te életmódod? A pásztor visszakérdez, és a tiéd. Tehát a fenntarthatatlan világban élők kérdezik meg a fenntartható módon élő pásztort, hogy ő meddig tud fennmaradni. Erre mondom azt, hogy a pásztorság az valójában a fenntarthatóságunknak, a jövőnek az indikátora. Ha eltűnik a pásztor, az annak lesz az indikátora, hogy teljesen elvesztettük a kapcsolatunkat azzal a földdel, azzal a természettel, azzal a teremtett világgal, ami az életfeltételeinket adja. Tehát azt kívánom, hogy ne tűnjenek el a pásztorok, mert akkor nagyon sok mindenki más is el fog tűnni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Molnár Zsolt botanikus etnoökológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetőjét hallották, akivel a legelők és pásztorok nemzetközi éve alkalmából beszélgettem. 100 éve született Vasadi Péter költő, akinek az 1960-as évek eleje óta jelentek meg versei és elbeszélései, az Új ember és a Vigili alapok munkatársa volt. Első kötete a Jelentés Babilonból 1974-ben jelent meg. Legjelentősebb kötetének a majd 20 évvel később megjelent Mindenki aranyat sejt című tekinthető. Munkássága elismeréseként József Attila díjat, Kossuth díjat kapott, és megkapta a Nemzetművészet címet is. A most következő beszélgetés róla szól. Beszélgető társam Bozók Ferenc piarista szerzetes. Nemrégiben Cigány György emlékét idéztük föl, mondhatjuk, hogy emlékét, hiszen néhány nappal ezelőtt nemrégiben hunyt el, és közös emlékeinket osztottuk meg. Most egy másik költőről lesz szó, Vasadi Péter. Az a közös emlékünk vele kapcsolatban, hogy az Egri Szeminárium Magyar Egyházirodalmi Iskolája meghívta őt is, el is jött, és előadást tartott. De hogy miről, én arra már nem emlékszem.
Én is csak arra emlékszem, hogy a Szabó József nevű kis paptársunk, akit mi Jozinak hívunk, ő azt mondta, hogy ittam a szavait, még úgy előtte van, ahogy hangsúlyozó, hogy ittam a szavait Vasadi Péternek. Ennyi maradt meg az egészből. Ja. Tehát ezek szerint jó előadás lehetett, mert ilyen szóívás történt.
És Tarjányi Szoltán atya hívta meg, aki többek között nekünk a Szép beszédet tanította, meg egyéb tárgyakat. Ő nagy irodalom rajongó volt, főképp a kortárs irodalomnak volt a rajongója, és így került képbe, mint kortárs költő Vasadi Péter is. A beszélgetésünk egyik apropóját főképp az adja, hogy 100 éve született.
Valóban 100 éves lenne ma, ha élne. 1926-ban született Újpesten, és 2017-ben szintén Budapesten hunyt el, amikor 91 esztendős volt. Az általad a bevezetőben említett Cigány György pedig nemrég hunyt el, 94 évesen, és nem csak a magas életkoruk kapcsolja őket össze, hanem majd mindjárt utalok rá, hogy nálam hogyan kapcsolódik össze ez a két nagy személyiség a magyar irodalomnak, kultúrának.
Testvérét talán sokan ismerik, de nem tudják, hogy ki a testvére, ugyanis Víz László néven írt, és a Torinói Lepel kutatójaként vált ismerté és elismerté. De vissza akkor a költőnkhöz. Személyes élmények?
A személyes élmény nekem azon kívül, amit említettél a szeminárium kapcsán, csak olyan van, hogy a Bende József, a Vigília folyóiratnak az egyik szerkesztője egyszer írt nekem egy e-mailt, hogy Vasadi Péter, most már bevallom, nem tudom, pedig ki is másoltam ezt a Vigília tanulmányt, amit írtam róla, vagy inkább eszét, vagy reflexiót, vagy memoárt, csak arra nem emlékszem, hogy mikor jelent meg ez a Vigíliában, és valami kerekéforduló lehetett akkor is. Az a lényeg, hogy Bende József szerkesztő, a Vigília szerkesztője kért engem meg e-mailben, hogy írjak valamit a kerekéfordulós Vasadi Péter kapcsán, amit gondolok. Az eszé, alapvetően vagy az eszéről lehetne, vagy a költészetéről, mert ugye eszéista és költő, amellett persze műfordító is, igen jeles és megbecsült irodalmi alak volt ő, hiszen nem csak József Attila díjat, hanem Kossuth díjat is kapott. Egyébként eredetileg magyar-német szakos tanár, az ELTE-n végzett, de újságíró iskolát is, a MUOSZ-nak az újságíró iskoláját is elvégezte, és oroszt is tanított, bár ha jól tudom, javítsanak ki a rádióhallgatók, ha máshogyan értesültek, de talán orosz tanár nem volt, de oroszt is tanított. Több folyóiratban nyilván publikál, de két olyan folyóirat van, amelyikbe ő nagyon sokat dolgozott, egy ideig szerkesztett is, az egyik az Új ember, a másik a Vigília. Nyilván ezek katolikus folyóiratok, amiből következik nyilván az, hogy ő egy katolikus elkötelezettségű író, irodalmár, és néhány verskötet címet is mondanék, például Hó és madarak, Fényromok, A szív tágassága, Mézízű vas, és még talán annyit mondanék, hogy már az életében a kortársaink irodalmi monográfia sorozatban megjelent egy monográfia, amely alaposan körüljárta az ő életművét, tehát hogyha róla, vagyis Vasadi Péterről a kedves rádióhallgató elmélyültebb és alaposabb tudást szeretne, arra vágyik, akkor Szénási Zoltánnak a Vasadi Péter című irodalmi monográfiáját lapozza fel, keresse meg a könyvtárakban, vagy akár itt-ott még antikváriumokban is kapható. Ez Vasadi Péternek még életében jelent meg, de már átfogó, szintetizáló jellegű irodalomtörténeti monográfiának tudjuk tekinteni. És most térnék rá a alapkérdésedre, hogy hogyan alakult egy kicsit személyessé ez a kapcsolat, bár nem találkoztam vele az egri eseményt leszámítva én sem. De amikor én megírtam ezt a Vigília folyóiratba, ezt a tanulmányt, ami visszakereshető természetesen, úgy tudja a kedves hallgató visszakeresni a Vigília folyóiratot, hogy nem az ADT-n, nem az Arcanumon, tehát nem a folyóirat archívumban, hanem a Vigília folyóiraton belül van az archívum. Tehát nincs benne az ADT-ben a Vigília, hanem a vigilia.hu keretén belül vannak a régebbi számok. És az a címe ennek a tanulmánynak, hogy szeretet és elfogadás Vasadi Péter írásaiban. És amikor megjelent a Vigiliában, kaptam tőle egy kedves levelet, amit most hiába kerestem otthon a leveleim között, ezzel sehol nem találom, tehát vagy Mosonmagyaróváron, vagy Nagykanizsán lemaradt rólam valahogy ez a levél, pedig Nagybecsben tartottam, mert egy nagyon kedves, meleghangú, alázatos, kedves szeretettel köszöntem meg, hogy milyen szépen írtam róla, és hogy meg van hatódva.
Akkor az előzmény az mi volt? Tehát ez a cikk?
Tehát ez, hogy a Bende József felkérésére a Vigiliának egy olyan száma volt, ami tematikusan Vasadi Péternek az életművével úgy foglalkozott, hogy nem csak tanulmány, reflexió, recenzió, hanem emlékére írott vers is, és egyebek is akkor publikálódtak csúnya szóval, tehát akkor kaptak publicitást abban a Vigilia számban.
És mit írtál úgy?
Igen, és akkor egy kicsit idéznék, csak hogy közel kerüljünk az ő, nem is a műveihez elsősorban, bár versidézet is talán lesz benne, de nem is, hanem a világlátásához, a gondolkodásmódjához, a szeretet felfogásához. És akkor most arra is válaszolok, amit megpendítettél a bevezető szavakban, hogy Cigány Györggyel vonatkozást is, vagy kapcsolódást is találtam, és írtam is, következő. Szeretet és elfogadás. Két jeles, már régebb óta fiatal költő jut eszembe, eme két fogalom kapcsán. A 85 esztendős Cigány György és a 90 esztendős Vasadi Péter. Bocsánat, megvan a problémának a kulcsa, tehát 2016-ban írtam ezt. Akkor írtam én a Vigiliába ezt az írást, amikor Cigány György 85 esztendős volt, és Vasadi Péter 90. És akkor most Cigány Györgynek és a Vasadi Péternek az összevetését idézném. Nem tudom, ők mennyire érzik magukat egymással rokon lelkeknek. Csak azt tudom, hogy ugyanaz a gyengét szeretet, a mindent és mindenkit az egész kuszaságában is harmonikus, teremtett mindenséget megérteni igyekvő, szelíd szeretet és bölcsesség sugárzik mindkettőjük írásaiból és személyiségéből. Még annyit hozzáteszek, hogy ez a fajta közvetlenség, egyszerűen póz nélkül, mindenféle ilyen allűrök nélkül reagálnak dolgokra, egy felkérésre, vagy megköszönnek valamit természetes módon, tehát nincsenek idézőjelben, mondom, ilyen sztár allűrjeik. És ebben tényleg nagyon közös a két figura, és akik őket személyesen is ismerték, immár mind a ketten az örökké valóságban, de akik életükben őket személyesen is ismerték, azok azt hiszem, hogy meg tudják erősíteni azt, amit mondok, hogy két nagy műveltségű, nagyon kulturált, finom lelkű ember, és ugyanakkor teljesen póztalan és ilyen fölényeskedéstől mentes alázattal viselkedő ember. Cigány György egyébként így határozza meg a szeretet fogalmát a vele készített interjúmban. Idézlek most a kortársalgóból, amelyre már hivatkoztunk korábban, amikor Cigány Györgyről beszéltünk. A következőket mondja, mármint Cigány György: szerintem létezésünknek valami megmagyarázhatatlan dinamizmusát jelenti, mármint a szeretet. Semmi észszerű érv nem szól mellette. Nem érzelem, mert számos olyasmi van benne, ami inkább akaratból vagy elhatározásból fakad. A tiszta érzelem sokkal labilisabb, változékonyabb valóság. A szeretetben több a tudatosság, az érzelem ösztönösebb. A teremtésből adódó adottság a szeretet, mert emberi létünkből nem logikusan következik. A szeretet képessége az emberi létezés megmagyarázhatatlan ajándéka, mely teremtmény voltunkat méltóvá teszi a teremtés egészéhez. A szeretet talán igenlő válasz magára a teremtésre, mondja Cigány György, és azért idéztem hosszabban Cigány Györgyöt, mert közös vonás, hogy Cigány György és Vasadi Péter egyaránt hangsúlyozzák a szeretet tudatosságát. Vasadi Péter például a következőt írja: a szeretet nem a kivételes ünnepekre tartogatott elegáns gálaruha, hanem a hétköznapokra tervezett tartós munkaruha. A szeretet feladat, egy egész életen át tartó program. A szeretetre törekvés sok áldozattal kisebb önfeladásokkal is jár, saját petróleum lámpánk kanócát gyakran kisebbre kell hagynunk, nem baj, ha a másik lángja hosszabb. Ezt mondja, és érzi a kedves rádió hallgató, hogy igazi szellemi párbeszéd folyik a két nagy katolikus egyéniség, író, esszéista között. Vasadi Péter ezekkel a gondolatokkal kezdi az Elfogadni egymás című írását. Mindent megpróbáltunk már. Kilestük egymás hadállásait, melyikünk bukkan fel előbb. Fedetlenül hagyva a szívét vagy a homlokát, hogy egy szempillantásnyi idővel gyorsabbak lehessünk a másiknál. Mindketten sebet kaptunk. Megpróbáltuk saját képünkre és hasonlatosságunkra átalakítani a másik embert. Akit elneveztünk társnak, partnernek, szövetségesnek, rokonnak, csak éppen felebarátnak nem. Faragtuk őt, hol gyengéden, hol hevesebb módon, hogy felismerjük benne magunkat, vagy azt, akit fel akartunk benne ismerni. Ő azonban ellenállt, mert az akart lenni, ami valójában. S e perctől kezdve nem nevezzük társnak, rokonnak, ellenünk lett. Mint hogyha egy kicsi ilyen társadalmi aktualitás kiszólása is lenne ezeknek, visszacsengése vagy hangköre ezeknek a szavaknak. Következő, elfogadni egymást csak fenntartás nélkül lehet. Ezért nem válogathatok benned. Ezért nem mondhatom rá, hogy eddig kell lesz, innen azonban már nem kell lesz. Nagyon mély gondolatai vannak Vasadi Péternek, nem csak általában a felebaráti szeretetnek a gondolatkörét járja körül, hanem például a párkapcsolatot, a házasságot, a szerelmet is, és ez abban való szeretetet, tehát a szerelem vagy párkapcsolaton belüli szeretetnek a kérdését, a vállalásnak a kérdését. Nagyon megszívlelendő az például, amit így ír, hogy egy 17 éves fiú reflektál, ahogyan a szülei élnek. Ezt írja Vasadi. A vállalt együttlét könyörtelenül kiparancsol bennünket a magány kényelmes parcelláiból, és azokat a közös gondok, közös felelősség cseréjével ülteti be. Egy 17 éves fiú szavai szüleinek házasságáról. Ha azt akarják a felnőttek, hogy tiszteljük őket, szeretetükkel igazolják a házasságukat. Nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mennyire szerették egymást 17 évvel ezelőtt. Arra vagyunk kíváncsiak, maradt-e szeretetük holnapra és holnap utánra.
Köszönjük az idézeteket, lesz még egy pár, csak annyi, hogy hogyan találkoztál Vasadi Péter műveivel, hogyan került a kezedbe egy-egy kötete?
Igazából nekem egyszer a korabeli domoszlói plébánosom, Hegedűs Ferenc tett egy olyan gesztust, hogy ő majd úgyis valamikor előbb-utóbb meghal, mondta ő, de még halál előtt körülbelül egy évtizeddel. És hogy nem szeretné azt, hogyha az összes könyvét a fejére szórnák, amikor meghalt, így mondta ő. Ezért nekem adna bármilyen könyvét, amit elviszek. De akár az összeset is. És akkor persze nekem meg korlátolt volt a szobámban, meg hát már átnyúlt a többi szobába is, nem csak a saját szobában, hanem a szüleimébe is, meg az erkélyes szobába is. Amit könyvespolc volt, azt már addig is nagyjából megtöltöttem a saját könyveimmel, méghozzá két sorosan, de természetesen azért akkoriban talán nagyobb könyvmoly voltam, mint mostanság. Most már inkább könyvtárba hagyom. Tehát elolvasok valamit, és azt nem akarom mindenképpen sajátomnak tekinteni, hanem inkább csak használom a könyveket, mint birtoklom. Viszont a Hegedűs Ferencnek mondtam ezt az aggályomat, hogy hát nekem nincs annyi polcom, hogy ezeket a könyveket elhelyezze, és akkor azt mondta, hogy természetesen a polccal együtt vigyem el.
És mi lett?
Nem ez a lényeges, csak azért mondtam ezt a hosszadalmat. Igen, egyébként el. De nem ez a hosszadalmas felvezetést nem ezért mondtam, hanem azért, mert Vasadi Pétertől is sok kötet volt, vagy több kötet, verses kötet főleg volt a Hegedűs Ferenc atyának a könyvtárába, úgymond házi könyvtárába, a könyvállományába. És ezeket elvittem, és akkoriban alapoztam először Vasadi Péter verseket. Tulajdonképpen megfogtak, de aztán rájuk is felejtettem, míg nem jött ez a Bende József féle felkérés a Vigiliától, és akkor már úgy akartam megírni ezt a tanulmányt, hogy azért néhány eszét, meg a verseinek a javatermését azért elolvasom. És itt is azt kell mondjam, hogy nem csak az idézgetett vasadi gondolatokról, prózai vagy esszéisztikus bölcsességekről, hanem a versekről is azt gondolom, hogy valamiféle rokonságban, valamiféle párbeszédben vannak Cigány Györgynek a verseivel. Ez nem azt akarom mondani, hogy egyik a másikat koppintotta volna, hanem inkább a szellemi rokonságból adódik ez. Bár valószínűleg olvasták egymást, hiszen ilyenfajta katolikus irodalmat vagy költészetet nem olyan sokan írtak a Kádár rendszerben. Szinte elkerülhetetlen is, hogy egymást nem csak hogy olvassák, hanem valamiféleképpen hassan egymásra, vagy valamiféle szellemi párbeszéd alakuljon ki közöttük. De azt hiszem, hogy megérdemelne egy összevetést ez is a két költői életmű, amely mind a kettő nagyon gazdag, tehát aki ebbe belefog, annak nagy munkája lesz, de hogy ez is egy érdekes lehet, hogy összevetni, ha csak nem az egész költői termést egyik oldalról, meg másik oldalról összevetni, hanem bizonyos aspektusait.
Egy szinopszis. Szinoptikus, katolikus.
Igen, költő. De nem az egész költészetüket szinoptizálni össze, hanem csak egy-egy tematikát azon belül. Mondjuk például az elfogadás, vagy a barátság, vagy a szeretet, vagy az Isten élmény. Bár az is nagyon gazdag mind a két költészetben,
akkor
amiket
egy kis
felsoroltam.
Idézet maradt még?
Megpendítettem ezt, hogy van társadalmi kiszólás, ugye most az országgyűlési választások után. Én azt gondolom, hogy megszívlelendő az, amit nekünk immár a mennyországból, vagy az örökké valóságból üzen. Következőt. A szeretet kemény fizikai munka, lapátolás. Miért hiszik azt, hogy könnyű szeretni, mintha lapátolnál olyan? Olykor azzal is beérné, ha csupán elviselnénk egymást. Így ír a Dance Macabre című versében. Az is csoda, ha tűrjük egymás arca tükrét. Alapnak elég az egymás iránti jó akarat, és most jön, amit én társadalmi kiszólásnak szánok. Azt mondja, alapnak elég az egymás iránti jó akarat, vagy az ártani nem akarás szándéka. Bárki legyen az, a kárára semmit sem tenni, nem akarni és nem írni. Szelíd határozottsággal utasítja el a presztízsből, magasabb polcokra tülekedésből fakadó rivalizálást is. Bárkit is ócsárolni, helyezgetni ide-oda a ranglétrán. Rang. Magyar ez a szó? Az idősödő költő meglepődve tapasztalja, hogy korábbi barátok fordulnak el nevetséges politikai és közéleti viták és nézetkülönbségek miatt egymás ellen. Általános megtisztulást igényel korunkban, amikor már a bárányok is farkas szemet néznek egymásra. A Kenyeret adtál című eszékötet kötetzáró, a Világosságról címet viselő eszében ezt írja. Gyanús nekem, hogy most már senkit nem akarok meggyőzni. Ez a szó, meggyőzni. Ez viszonyogtat. Miféle gyümölcse van egy győzelemnek? Aztán hagyj idézzek versből is. Vasadi Péter a fegyvertelen kezek és csatában, vitatkozásban fegyvertelen, eszköztelen szelídség erejében bízik. Vallja, hogy a kiégett harcmezőkön idővel újra kinő a zsenge zöld fű. Ezt én írtam a tanulmányba, tehát ezt nem tőle idézem. Vallja, hogy aki mások elleni harcnak tekinti az életet, már el is veszítette a harcot. Sok kis csatát nyernek a fegyveresek, vagy az ügyesen vitatkozók, de a végső győzelem mindig a szelídeké, a fegyverteleneké. A Pirkadati Introitus című versében ezt írja, öklözz csak vízbe dühötten, szétfretsen és újra összefor.
Mennyire volt ő jelentős alakja kora katolikus irodalmának? Tehát ha belegondolunk, Pilinszkivel egykorban élt, egykorban is élt.
Pilinszky János olyan magaslat, mint a Mont Blanc. Nem csak a magyar katolikus irodalomban, vagy a magyar katolikus lírában, hanem én azt gondolom, hogy nem általában a világirodalomban. Én azt gondolom, hogy bárkit, akár most mondhatok más nevet is, akikkel egyébként rokonságban érzem Vasadi líráját, például Tűz Tamást, vagy Més Lászlót, vagy hogy ne kifejezetten papot említsek, például Rónai Györgyöt, vagy Rónai Lászlót. Többeket is tudnék mondani, akiket meghatározó alkotóknak tartok abból a szempontból, hogy ők őrizték a katolikus irodalom lángját a legnehezebb évtizedekben, amikor a katolikus líra a vigíliába és az új emberbe szorult vissza, és az is elég erős kontroll alatt. És az új ember, például a Pilinszky Jánost az új emberhez kényszerítették, mondva, hogy ha katolikus költő, akkor írjon a katolikus labba, csak ott pedig mint egy nagyon szabálytalan egyéniséget nem fogadták annyira szívesen, mert féltek attól, hogy túl szabadon gondolkodik. De Vasadi Cigány György és Rónai György, és nem Papköldőt említve, ha valakiket meg kell említi, akkor ezt a három nevet mindenképpen a legjelentősebb katolikus gondolkodóknak és íróknak gondolom, mondjuk így, hogy a 70-es, 80-as években.
Köszönöm szépen Bozók Ferenc atyának, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és megosztotta ez alkalommal a 100 éve született Vasadi Péterről ismereteit és személyes emlékeit. Az elmúlt percekben a 100 éve született Vasadi Péter költő alakját idéztük fel Bozók Ferenc piarista szerzetessel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői, a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Thank you.